Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött, önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem egy régi jó ismerősöm, a fiam egyik legjobb barátja, mondhatnám így is, de én is nagyon-nagyon nyomon követtem a pályafutását. Dr. Giesinger Péter, gyógyszerész, akivel legutoljára, ha jól emlékszem, nyáron beszélgettem, akkor is volt vele egy hosszasabb beszélgetés mikrofon nélkül, de most itt a mikrofon és itt a rádióban. Szia Péter, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szia Pisti, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Péter, amikor legutoljára beszélgettünk, egész más vonalon mozogtál, azóta sok minden lefolyt a Dunán, vagy a Tiszán, nem is tudom már melyiket mondjam, a te esetedben talán a Dunát kell mondanom, bár korábban Szegedhez is volt némi kötődésed. Mi van most veled, mi történik veled, hogyan zajlik az életed?
Tiszáról a Dunára váltott. 2 éve a Covid ideje alatt költöztem fel Budapestre, ott egy gyógyszergyárban kezdtem el dolgozni, és azóta pedig már váltottam egy nagyobb gyógyszergyárban, most Magyarország egyik legnagyobb generikus termékeit fejlesztő, gyártó és forgalmazó gyógyszergyáránál dolgozom.
Mindig is fejlesztő voltál, mindig is kutató voltál szószoros és átvitt értelmében. Gondolom, most is ilyen feladataid vannak.
Igen, gyógyszerkészítményfejlesztő technológusként dolgozok, illetve vannak koordinációs feladataim, de a fővonal és az időmnek a fő részét, illetve a munkaidőmnek a fő részét a fejlesztés viszi el.
Ne tekintsünk ennyire előre, menjünk vissza az időben, hiszen beszélj kicsit arról, milyen kötődéseid vannak itt Kiskun Halashoz, meghatározó élmények, barátok, közösségek, a sport és sok minden más.
1000 százalékkal kötődök Kiskun Halashoz, kezdve attól, hogy 5. korom óta a Sziládiba jártam, és 9 évig ez így is volt. Életem egyik legmeghatározóbb élménye volt a középiskola. Szerencsére vannak kötődéseim még mindig az iskolához, édesanyám még mindig ott dolgozik. Rengeteg barátot szereztem onnan, és mind a mai napig ezek a gyökerek megvannak. Szerencsére tartjuk a kapcsolatot, sőt, hát nagyon-nagyon intenzíven szoktunk is találkozni. Játszottam a KFC-ben egy pár évet, hol ifistaként, hol felnőttben, illetve hát végül, de nem utolsó sorban, ami még mindig ide köt, és 1000 százalékkal tődöm ehhez a közösséghez, az pedig a Retro, a kispás csapatunk, de mondhatnám úgy is, hogy családunk.
Peti, János Halmi vagy, gyökereid oda kötnek téged, nekem nem volt egyértelmű, hogy Sziládi. Miért pont Sziládi?
Meghatározó volt az, hogy édesanyám ott dolgozott, tehát, hogy minden nap tudtunk találkozni. Én egyébként kollégista voltam, elsősorban az edzések miatt, hogy délután ne kelljen még fáradtan hazamenni, illetve hát csak egy hasonló korú közösségben szocializálódtam, és ez nagyon-nagyon jót tett mindenféle szempontból a fejlődésemnek.
Mit vártál, vagy voltak valami előzetes elképzelésed a gémivel kapcsolatban, és mit kaptál ott, hiszen az is különlegesség volt, hogy azt mondtad, hogy 9 évig jártál oda.
Igen. Nagyon érdekes a történet, mert egy nyári délutánon bejöttem édesanyámhoz Kiskun Halasra, és az ő főnöke, az akkori gazdaságvezető, Ambrus Terike néni gyakorlatilag annyira bepromózta az iskolát, hogy nem volt kérdés utána, hogy én át szeretnék jönni. És akkor gyakorlatilag az elkövetkezendő 9 évem az alma materben telt, kollégiumban tényleg nagyon-nagyon sokat adott, de az osztályközösséget is nagyon-nagyon szerettem.
Mi volt az, ami meghatározó volt itt a Sziládiban a számodra? A közösség, az osztályközösség, maga ez az alma mater, hogy te fogalmaztad 1640-től, tehát a patinás falak is az emberben úgy elképedést keltenek sokszor, a tanári kar, a közösség, a kolesz, hiszen ez is egy különleges közösség lehetett. Mik határozták meg az akkori életedet?
Nagyon nehéz erre egy pár mondatban válaszolni, mert ahogy így végpörgettem most a fejemben, eleve az, hogy idősebbek között voltam a kollégiumban, tehát hogy ott volt egy ilyen mentor szerep gyakorlatilag, és mindig olyan közösségekben volt, meg mindig olyan emberek vettek körül, akikre én nagyon fel tudtam nézni. Tanári karban is voltak olyan emberek, akiket mind a mai napig nagyon tisztelek, nagyon követek, és akár tartjuk is a kapcsolatot. Illetve hát az osztálytársaim közül kiemelendő, csak hogy akkor neveket is mondjak, a Retro miatt is, meg egyébként is Csányi Laci és Farkas András, akikkel tényleg nagyon-nagyon szorosan egészséges versenyben voltunk mindig, de azért inkább támogattuk egymást, mint lenyomtuk volna másikat.
Nem akármilyen csapat, akiről emlegetted, Csányi Lacit és Farkas Andrést, hiszen két hihetetlenül fantasztikus emberről van szó, tényleg épültetek egymástól, én úgy gondolom ezt az érát. Jó tanuló voltál? Olyan tipikus eminens voltál? Vagy milyen tanuló voltál így most, hogy visszagondolva?
Igen, mindig ötöseim voltak, vagy jellemzően ötöseim voltak, egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány nem ötös jegyem volt fél évkor vagy évvégén így a középiskolában.
Mikor alakult ez ki benned, hogy te e felé mész, a gyógyszerészeti pálya irányában mész, hiszen ez nem volt mindig egyértelmű, a családi gyökerek sem biztos, hogy ezt határozták meg. Milyen motivációk keltették benned ezt az érzetet, hogy neked erre felé kell menned?
Szintén Ambrusné tekenéni tudom mondani, akinek a lánya gyógyszerész, és később ő volt a témavezetőm, illetve a főnököm a gyógyszerésztudományi karon, Ambrus Rita, neki is nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és alapvetően volt egy látogatásom a gyógyszerésztudományi karon, még középiskolás koromban, és akkor annyira megtetszett a közeg, meg a közösség, hogy ha már arra afelé vitt a pályám, hogy természettudományi szakmát válasszak, akkor a gyógyszerészet volt az első ezek között, amik szóba jöhettek.
Mikor kristályosodott ki benned ez a történetsor, és hát mondtad, hogy jó tanuló voltál, mindenből jó voltál, de akkor a bioszkémia előtérbe került.
Igen, igen. Valahogy mindig is a természettudományok kötöttek le a legjobban. Szerettem a történelmet, szerettem az irodalmat. Sőt, volt is olyan gondolatom, hogy én nyomozó legyek. Van egy nagyon számra nagy hatású képregény, ami e felé vitt volna, de aztán volt az egyik tanárommal egy beszélgetésem, hogyha már ilyen dolgok érdekelnek, akkor inkább olvassam a krimit és ne csináljam, mert hogy szerinte, hogy is mondjam, más dolgokban tudnék legjobban kiteljesedni.
És az akkor be is jött. Mikor volt ez? Hány éves voltál, amikor azt mondtad, oké, megvan a cél, gyerünk előre?
Szerintem 12-es voltam, akkor én 18 éves lehettem. Ugye mi 13-os korunkig jártunk a Sziládiba, ezért egy évvel a végzés előtt gyakorlatilag már tudatosan kezdtem el arra készülni, hogy gyógyszerész legyek. Külön órákra jártam, mind bioszból, mind kémiából, és így próbáltam arra felkészülni, hogy a lehető legjobb alapokkal érkezhessek az egyetemre.
Kedves hallgatók, az Önindító magazin mai vendége Giesinger Péter, gyógyszerész, mégpedig a fejlesztő területen, a kutatási területen tevékenykedik most már hosszú-hosszú évek óta, de nagyon büszke a halasi gyökerekre, hiszen 9 esztendelig járt a Sziládiba, nem olyan sokan járt a 9 évig, és nem azért, mert megbukott Peti, sőt, hanem egy remek társaságban kovácsolódott, és ez ma is tart, ez a közösség, ez a baráti kapcsolat. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Péterrel, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Az Önindító magazin mai vendége dr. Giesinger Péter, gyógyszerész, az egyik legnagyobb magyarországi gyógyszercégnél dolgozik, fejlesztőként, kutatóként, és innen indult Kiskunhalasról, a Sziládiból, mégpedig valamikor 10 esztendős kora után érkezett ide János Halmáról Halasra, és egészen 19 esztendős koráig ide járt, 9 esztendei kevesen mondhatják el ezt magukról, és utána következett a Tudományegyetem. Peti, mindig is nagyon-nagyon jó focista voltál. A Balládbad az legendás. Hogyan fért ez össze a Sziládival, a kiváló teljesítménnyel, a külön órákkal, az ingázással, a koleszléttel? Hogyan fért bele a foci?
Amióta az eszemet tudom, pattog körülöttem a labda, édesapám edzőként tevékenykedett, már egészen kicsi korom óta bátyámmal is rengeteget fociztunk, úgyhogy valahogy így természetesen jött, hogy focizok, és emlékszem arra, amikor már általános iskolába, de a Sziládiba is reggel 7-re jártam suliba, és akkor még órák előtt tudtunk focizni, úgyhogy igazából az, hogy a szabadidőmben fociztam, az mindig természetesen jött, és hogy ez egy idő után egyesületi keretek között folytatódott, ez pedig abszolút benne volt a levegőben, akkor inkább így fogalmaznék.
Visszaemlékezve jó 10-15 évre, emlékszem rá, vagy veled beszélgettem, vagy édesapáddal, vagy ebben a közegben, hogy egy időben nagyon-nagyon komolyá vált ez a történet, hiszen nem fényezlek, de kiváló focista voltál már piciként is, remek ballávad volt, jól láttál a pályát, csak jókat tudok rólad elmondani, és akkor már sokan azt jósolták itt a futballberkekben, hogy minimum a megye első osztály, de lehet, hogy NB-s körökben is mozoghatnál, egyrészt a képességeid, az játékintelligenciád, valamint a ballábad miatt. Neked ez mennyire volt tudatos, hogy a foci ilyen tekintetben nem lesz meghatározó az életedben?
Nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat, de azért én ennyire nem gondolom magamat tehetségesnek, és nem is, azt gondolom, hogy nem is voltam ennyire tehetséges. Nagyon szerettem focizni, mindig egy olyan dologként tekintettem rá, ami így meghatározza az életemet, és nagyon-nagyon fontos, de megvolt az a határ, amikortól meg már azt volt a gondolatom, hogy inkább a tanulmányaim felé forduljak, és az elsődleges megélhetési forrásom az inkább a gyógyszerészet legyen, vagy majd a később választott szakmám. Az, hogy megadatott nekem ilyen szinten futballozni, az egy hatalmas kiváltság, és nagyon-nagyon örülök neki, de alapvetően például kis kispályán jobban éreztem magam, és azt gondolom, hogy ott tehetségesebb voltam, mint nagypályán, de azért azt gondolom, hogy realitásokat nézve nem volt benne az, hogy én profi legyek, vagy félprofi, vagy komolyabb szinten üzzem a labdarúgást.
Peti, játék? Kikapcsolódás? Szórakozás? Közösségi élmény?
Annál azért jóval több számomra. Én focit terápiaként fogom fel, egyrészt most már főleg barátaimmal lehetek, és tényleg itt a retro kiemelendő, mert az egy olyan közösség, ahova bármikor szívesen megy el az ember focizni, és a foci az kvázi így a körítés. Tök jó, gyerekkorunk óta együtt játszunk, ismerjük egymást most már minden mozdulatát, de alapvetően a közösség miatt jár az ember, és ezért szerettem minden nagypályás csapatomba játszani, vagy akár kispályás, meg ahova hívnak most már azért megyek, hogy azokkal az emberekkel, akikkel egyébként nem tudok találkozni, így szocializálódunk, meg így tudunk még időt együtt tölteni, illetve hát annál azért több nyilván, hogy szórakozás, mert hogy azért nem szeretek kikapni, most is nagyon komolyan veszem, hogyha pályára lépek, de azért most már el tudom engedni azt, hogyha nem nyerek, vagy nem vagyok a győztes csapat, vagy nem megy éppen jól a játék.
Sokszor emlegetted már ezt a retro csapatot. Évekig, hosszú évekig meghatározó csapata volt a kispályás bajnokságnak, ami a Bibóban zajlott, a Horvát István sportcsarnokban, és azon kevés csapatok közé tartoztatok, ahol, hogy úgy mondjam, nem a foci volt az elsődleges, hanem a baráti társaság, ott találkoztatok. Emlegetted az előbb Csányi Lacit, vagy Farkas Andrést. Emlékszem Csányi Lacira, hogy a repülőről leszállt, és jött azonnal játszani, vagy Szűcs Kristófot, aki ott hagyta nem tudom melyik edzőmeccsét, vagy nem tudom hol játszott külföldön, és jött a retróba játszani. Mi a varázsa ennek a társaságnak? Mitől jó ez a retro?
Igen, és hát remélem nem csak voltunk, hanem még leszünk is jó ideig meghatározó csapata a kispályás bajnokságnak, ha lesz még, vagy ha újraindul. Tényleg azt tudom mondani, hogy a csapat talán is, hogy nem szeretnék nagyon pátoszos lenni, de hogy ez inkább én egy családként tekintek erre a közösségre, az, hogy tényleg most már 10 éve együtt játszunk, hogy az elsődleges szurkolóink, a szüleink, testvéreink, hogy vannak családi kapcsolatok a csapaton belül, testvérpárok. Az egy annyira fontos dolog, és bármi van, bármennyire is nem ment, vagy voltak olyan évek, amikor nem úgy játszottunk, vagy nem jött ki a lépés, de együtt maradtunk, és nem az volt a lényeg, hogy úristen, nem nyertünk, hanem az, hogy jövőre is együtt leszünk, együtt próbáljuk meg, az meccsek utáni hangulat az bármi volt, zseniális volt, meg a meccsek előtt is természetesen. Tehát tényleg a futball az csak a keretrendszere volt annak, hogy összegyűjjünk, mi inkább családként meg barátokként tekintettünk egymásra, sohasem egy ilyen profi működő gépezet részeiként.
Nekem az is feltűnő volt az évek alatt, hogy szerint nyomon követhettem a pályafutásotok a pályán és a pályán kívül is, hogy nem mindig a legjobb csapat játszott, hanem az igazi baráti társaság, hogy lementél, jöjjön más, akinek talán kevésbé ment, vagy fájt a lába, de azt gondoltatok a csapat része, és az eredmény ilyen szempontból másodlagos volt, a másik eredmény, a hozadék viszont lehet, hogy sokkal több.
Így van, én azt gondolom, hogy ez fog minket még nagyon sokáig együtt tartani, hogy nem a legjobb képességű játékosok voltak mindig legtöbbet a pályán, de tényleg nem is ez, ahogy te is fogalmaztál, nem ez volt a lényeg, nem az volt a lényeg, hogy mi akkor nyerjünk. Nyilván jó volt nyerni, nyilván jó volt bajnoki címet nyerni, nyilván az ember azért is megy, hogy nyerjen, de alapvetően az, hogy mindenki játszon, és mindenki elégedett legyen a nap végén, az szerintem sokkal fontosabb itt, hogy 5 vagy 6 0, vagy hogy éppen kikapunk 1-0 egy olyan meccsen, amit megnyerhetnénk.
Hát mit profitáltál ebből? Tehát a foci létedből, a sportolóid életedből, a pályán töltött esztendőkből, a civil életben, vagy inkább azt mondom, hogy az egyetemen?
Minden szinten profitáltam belőle. Egyrészt az, hogy kell csapatban működni, hogy figyeled a másiknak a mozgását, hogy kommunikálsz a másikkal, hogyan kommunikálsz egy szakközépiskolát végzett emberrel, vagy hogy kommunikálsz egy egyetemet végzett emberrel. Ez egy teljesen, teljesen jó és hasznos tudás. Illetve az, hogy az ember nem adja föl, hogy tudja, hogy jönni fog egy olyan momentum az élet, pozitív lesz és átlendíti azon a nehézségen, amiben éppen van. Ez is nagyon sokat adott hozzá, illetve hát akkora kapcsolati tőkére tettem szerencsére, nem tudom, 15, közel 20 éves pályafutásom alatt már, amiből még mindig profitálok, és mindig annyira jó találkozni olyan emberekkel, akikkel vagy ellenfélként, vagy csapattársként, de nagyon régen találkozva, így összeborulunk, és jókat beszélgetünk, jókat tudunk nosztalgiázni a régi szép pályán töltött pillanatokról.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem dr. Giesinger Péter, gyógyszerész, akit Halason töltötte a középiskolás éveit. Egészen 9 esztendőt töltött a Szilárdi gimnáziumban, és egyáltalán nem bánta meg, sőt, büszke erre. Többek között erről is szó lesz a folytatásban, de most egy zeneszám következik.
Oh, Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem dr. Giesinger Béter, gyógyszerész, mégpedig a fejlesztés, a kutatás irányába mozdult el, de ez volt, úgy emlékszem, már az egyetemen is a fő területe, úgyhogy Peti, beszéljünk az egyetemről. Mekkora változást okozott az életedben, amikor 19 esztendősen bekerültél a Szegedi Tudományegyetemre, mennyiben volt más a metódus, vagy folytatod ott, följebb léptél egy lépcsőfokkal, és minden folytatod ott, ahol a Szilárdiban abba hagytad?
Én azt gondolom, hogy az egyetem és a középiskola között a legnagyobb különbség az az, hogy az ember nyakába egy hatalmas szabadság szakad. Az, hogy kilép a középiskolai keretrendszerből, ahol meg van mondva, hogy mennyit hiányozhat, hogy hiányozhat, és az egyetemen ez nincs meg. Ott magának kell beosztani az idejét, magának kell beosztani az óráit, magának kell beosztani azt, hogy milyen életet alakít ki, és főleg, hogyha nem kollégiumban van az ember, akkor nagyon könnyen ki tud szakadni, vagy azért magányos farkas tud lenni, abból a szempontból, hogy más időpontokban megy órára, kevesebb információ jut el hozzá, nem beszélget annyit a többiekkel. Ebből a szempontból nekem azért szerencsém van, talán mondhatom azt, hogy könnyen teremtek kapcsolatokat, úgyhogy így teljesen más volt megélni azt, hogy olyan képességű ember, vagy még sokkal jobb, mert nem tartoztam ott sem az élettanulók közé. Millió van, vagy legalábbis 100, akik ugyanúgy felvettek, de ezt furcsa volt megtapasztalni. De alapvetően azért olyan nagyon nagy változás szerencsére nem volt az életemben. Mindig a szüleim próbálták megadni azt az autonómiát, meg azt a szabadságot, hogy én döntsek a sorsom felett, én döntsek a főbb dolgaimban, és szerencsére ez így nem okozott, tehát nem volt egy ilyen kalitkából való kiszabadulás, hanem én azért előtte is egészen szabad voltam, és tudtam, hogy milyen feladataim vannak, tudtam, hogy mik a kötelességeim, és akkor ezeket így jól tudtam szervezni és menedzselni.
Mennyire tudatos volt az a döntésed, hogy elindulsz a kutatás és fejlesztés irányába? Mikor változott ez meg ott az egyetemi évek alatt? Gondolom az első pár évben az általános tudást kellett elsajátítanod, és felvértezned magad egy csomó ismerettel, de tudom, hogy nagyon-nagyon érdeklődő voltál, és elkezdtél már tanáraiddal, oktatóiddal együtt egyfajta különleges területet bolygatni, mégpedig a fejlesztés a kutatás irányába.
Igen, említettem már Ambrus Ritát, ő vett így a szárnyai alá, a gyógyszertechnológiai, akkor még gyógyszertechnológiai intézetben. Nagyon érdekes perspektívát kínált így az egyetemen belül. Nyilván ez extra munkával járt, nyilván órák után vagy órák előtt kellett bemenni, de mégis az volt az érzésem, hogy valami olyan dolgot csinálok szakmailag, ami fejleszt mindemberileg, mint pedig a szakmámban. Úgyhogy én láttam benne a perspektívát, ezért kezdtem el tudományos diákköri hallgatóként már az egyetemi éveim alatt tevékenykedni, és később ugye ez folytatódott a PhD alatt is.
Mi volt ez a terület? Magyarázd el úgy nekünk, hogy mi is megértsük, merre felirányultál akkor, és hát már körülvonalazt az előbb, hogy végeztél és bemaradtál.
Gyakorlatilag azt vizsgáltam, hogy az orron keresztül hogyan lehet nagyon apró, szemcseméretű hatóanyagokat bevinni, és hogy ezeknek milyen hatásai vannak a szervezetben. Az orról annyit kell tudni, nagyon röviden, hogy különleges anatómiai képlet abból a szempontból, hogy a központi idegrendszerben vannak szabad idegvégződések, tehát, hogyha orron keresztül viszünk be hatóanyagot, az közvetlenül a központi idegrendszerünkre tud hatni. És ezt próbáltuk vizsgálni, illetve a vérkeringésbe egyből bekerülve is van egy ilyen mechanizmus, ahogy be tud kerülni a hatóanyag, és gyakorlatilag azt vizsgáltuk, hogy az orron keresztül milyen lehetőségeink vannak hatóanyagbevitelre.
Mennyire volt az eleve elrendelt a számodra, hogy megszerzed a diplomádat, és mégis bennmaradsz, és tovább folytatod a tanulmányaidat?
Nem volt az. Egy olyan döntési pont jött el 2016-ban az életemben, amikor megszereztem a diplomámat, hogy maradok Szegeden, vagy pedig szerencsét próbálok az iparban. Akkor még az volt a mondás, hogy a PhD elengedhetetlen, vagy legalábbis nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a gyógyszeriparba be tudjunk kerülni. 2016-ban az egy a legnagyobb magyar originális gyár meghirdetett egy gyakornoki programot, viszont az már azután történt meg, hogy én szavamat adtam, hogy maradok PhD-zni, és akkor így alakult gyakorlatilag, hogy maradtam, de abszolút nem bántam meg, mert nagyon sokat adtak mind a szakmai, mind a személyes fejlődésemhez a PhD-s évek.
Mennyiben más a PhD, mint az egyetem? Képzésben, tudásban, specifikációban, meg gondolom itt azért el kellett indulni valamerre, talán ismeretlenbe.
PhD-t nem fogják az ember kezét oly mértékben, mint az egyetemen. Ott szintén magamnak kellett kitalálni, hogy milyen kísérleteket végzek, magamnak kellett utána járni, hogy hogyan fogom ezt megvalósítani. Én írtam le azt, hogy milyen kísérleteket fogok csinálni, milyen eredmények voltak, azt később én publikáltam. Nyilván Rita nagyon sokat segített, és az ő koordinálása alatt zajlott ez a történet, de alapvetően azért ott sokkal, ott megint egy fokot önállósodik az ember szakmailag, és ott az történik gyakorlatilag, hogy amit csinál, azt el kell tudnia adni. Tudományos közegben, különféle konferenciákon, különféle előadásokon, és ott bizony kőkeményen visszakérdeznek, hogyha valami nem megfelelő, vagy szakmailag nem állja meg a helyét.
A PhD, hogyha így fogalmazzuk, mennyiben tett hozzá a pályafutásodhoz? Mondtad, hogy akkor az volt az éra, az volt a tendencia 16 környékén, hogy hát szinte kötelező, hogyha valamit akarsz az életedben, ezen a pályán is előre akarsz jutni. Hogy érzed így utólag, mit tett hozzá, és mennyiben járult ahhoz hozzá, hogy ott tartsál, ahol ma tartasz?
Az első és legfontosabb dolog, amit megemlítenék, az, hogy tudok tudomány, tehát hogy azt gondolom, de nyilván ebben is mindig lehet fejlődni, hogy legalábbis láttam már tudományos publikációkat, láttam már azt, hogy mi alapján kell felépíteni egy kísérlettervet, egy projektet, legalábbis szakmailag, és hogy ezt hogyan kell végigvinni. Amit még nagyon sokat segített a PhD, hogy hogyan kell előadni, hogyan kell beszélni, hogyan kell oktatni, mert oktatási tevékenységet is kellett végezni, hogyan kell tudást átadni, hogyan kell kommunikálni egy aláfölé rendeltségi viszonyban. Ugye mind a kettőben benne volt az ember ekkortájt. Szaképességet adott, ami nem elsősorban szakmai, hanem amit így a hétköznapokban is tud hasznosítani az ember.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem dr. Gissinger Péter gyógyszerész, mégpedig az egyik legnagyobb magyarországi cégnél dolgozik most már évek óta, mégpedig a fejlesztés, a kutatás irányában mozdult el, de hát ezt határoztál már meg a 7-8-10 évvel is az életét, úgyhogy mindig az előre menetel, a fejlődés, a jobbítás érdekében halad, és mi is afelé fogunk haladni egy zeneszám után, úgyhogy folytatjuk mindjárt Péterrel.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem dr. Gissinger Péter, aki az egyik legnagyobb magyarországi gyógyszercégnél dolgozik, mégpedig kutatás-fejlesztés területén. De ott tartottunk az előző etapban, előző fejezetben, Péter, hogy megvolt a PhD, utána mi következett? Elkezdtél pályázni?
Igen, ott 2020-ban voltam ott, hogy akkor leadom a disszertációmat, és akkor elkezdtem állást keresni, és természetesen ez a legszebb az egészben, hogy nem ment annyira könnyen, nem vettek fel először, nem vettek fel azokra a helyekre, ahova először beadtam a pályázatomat, de aztán szerencsére a legnagyobb magyar kézben lévő gyógyszergyárnál imponálta az önéletrajzom, és ott kezdtem el dolgozni. Ott voltam 2 évig, és most váltottam 2022 nyarán.
Mi volt az oka a váltásnak? Mi volt az első feladatod az első cégnél? Nyugodtan megnevezheted, ez nem a reklámhelye, vagy a reklámhelye. Mi volt az oka a váltásnak, és jelen pillanatban sikerültek-e valóra váltani azokat az elképzeléseket, ami okán megtörtént a váltás?
Hát a Béres gyógyszergyárnál dolgoztam a 2020 és 22 nyara között. Éreztem egyszerűen, hogy elérkezett a karrierem egy olyan pontra, hogyha most nem váltok, akkor esetleg megrekedek egy szinten, amit nem szerettem volna, és a szakmai fejlődés reményében elsősorban ez volt a legfőbb oka a váltásomnak.
És a munkakör, a feladatkör, a tevékenységkör változott-e itt, hiszen azt mondtad, hogy kerested az újabb kihívásokat, gondolom én, most már eltelt egy jó fél év, több mint fél év, ezek beváltak, ezek az elképzelések?
Itt, hogyha élhetek egy futball hasonlattal, akkor olyan, mintha NB1-ből valamilyen top 4-es ligába igazolna az ember, tehát teljesen más dolgokra is oda kell figyelni, sokkal komplexebb folyamatok, feladatok vannak, fejlesztőként teljesen más szinten kell részt vennem egy adott fejlesztésben, tehát sokszor nem csak szakmai feladataim vannak, hanem adatszolgáltatás, koordinációs feladataim, de élvezem a munkámat, minden nap tanulok, és még abban a fázisban vagyok itt az elején, mert ez még mindig nagyon az eleje, hogy minden nappal több vagyok. Bízom benne, hogy ez egy jó pár évig még így lesz.
Konkrétan mit csinálsz? Mi a feladatod? Merre felé megy a te területed?
a vezetőség által megálmodott terméket formába öntsek, ami azt jelenti egyrészt, hogy az megfelelő legyen a szervezetben működve, megfelelően gyártható legyen, illetve megfelelően stabil legyen a készítmény, ami azt jelenti, hogy a lejárati idő végéig ugyanolyan tulajdonságokkal, vagy kvázi ugyanolyan tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen, mint a gyártásnak a pillanatában.
Péter, most lehet, hogy nem leszek népszerű a szemedben, vagy a gyógyszerészek tekintetében. Azt figyelem, hogy egyre több és újabb gyógyszerek, gyógyhatású készítmények kerülnek a piacra. Elárasztanak bennünket. Ha csak a televíziót nézzük, vagy a reklámokat, gyakorlatilag a fele vagy a kétharmada ezekről szól. Miről a véleményed? Ezek hogyan zajlanak? Mennyire fontosak az életünkben ezek az általad is képviselt és elkészített termékek?
Én azt gondolom, hogyha egészség oldalról közelítjük meg, akkor azért az ember mindig a prevencióval tud a legtöbbet tenni a saját egészségért. Gondolok itt a megfelelő étkezésre, gondolok itt a megfelelő testmozgásra, gondolok itt a nem dohányzásra, gondolok itt a nem vagy minimális alkoholfogyasztásra és minden olyan dologra, ami az embernek a testi, szellemi és mentális egészségét így óvja, őrzi, és tényleg prevenciós jelleggel a nagyobb bajok elkerülése érdekében óvja. Az, hogy vannak ilyen termékek, az egyrészt tök jó, viszont ezeket is tudni kell hova tenni, nem szabad csodaszerként tekinteni rá, mert hogy az ember az előző házi feladatokat nem végzi el, akkor szedhet bármilyen jó terméket, nem fogja meg óvni az ő egészségét attól, hogy romoljon, vagy hogy olyan állapotok keletkezzenek, ami a számára nem előnyös. És most megint egy másik téma, hogy ugye a gyógyszerek és az étrendkiegészítők között, mert nagyon sok reklámban étrendkiegészítőket reklámoznak, gyógyszerek és az étrendkiegészítők között, majd ezt akkor lehet vág ki nyugodtan, mert ez egy teljesen más dolog, szóval hogy gyakorlatilag egy olyan kategóriák, amik gyakorlatilag arról szólnak, hogy vannak engedélyezve a gyógyszerek, ugye a gyógyszerhatóságnál vannak engedélyezve, ami azt jelenti, hogy abban az van és annyi, ami rá van írva, ezt különféle klinikai vizsgálatokkal és minden egyéb vizsgálattal alá kell támasztani. Az étrendkiegészítőknek a szabályozása az egy sokkal puhább dolog, hogy gyakorlatilag az történik, hogy én a mai napon megálmodok egy terméket, vagy megálmodom azt, hogy mit szeretnék piacra dobni, és azt másnap kvázi egy bejelentési kötelezettségem van, de azt másnaptól forgalmazhatom. Szóval, hogy itt azért ezeket érdemes elkülöníteni. Én azt gondolom, hogy a gyógyszerek hasznosak, az étrendkészítők tudnak hasznosak lenni, de nyilván azért az lenne a legjobb, hogyha az emberek kellően tudatosak lennének abban a dologban, hogy az egészségüket megpróbálják megóvni, és most gondolok itt tényleg a testi, szellemi, meg a mentális egészségükre. Ezeket így próbálják minél inkább megóvni, hogy ne kelljen gyógyszert szedni, mert onnantól kezdve nem igazán van visszaút.
Peti, te fogyasztasz ilyeneket? Vagy megállítanak, hogy megtudják, hogy gyógyszerész vagy a családban, a rokoni körben? Peti, fáj a fejem, mit kéne szednem? Van ilyen?
Persze, természetesen van, de nem csak a családban, vagy nem csak a rokonok szoktak ezzel kapcsolatban kérdezni. Sőt, olyan dolgokkal kapcsolatban is szoktak kérdezni, amihez megmondom őszintén nem igazán értek, mert nem a területem. Nyilván van előképzettségem. Tanultam az egyetemen, de annak is most már nem tudom, ilyen kb. 10 éve, úgyhogy és egy pillanatig nem dolgoztam például a vakcináknak a világában, vagy injekciógyártásban soha nem dolgoztam, és mivel elsősorban gyógyszertechnológus vagyok, ami tényleg azt jelenti, hogy egy adott ötletet formába öntök, és elsősorban ezt tablettákra vagy filmtablettákra kell gondolni, nem mindig tudok kompetens, vagy nem mindig tudok olyan választ adni, ami kielégítő számomra. Lehet, hogy akivel beszélgetek, megelégszik azzal a választ, de én tudom, hogy azért lehet ennél bővebben vagy mélyebben is beszélni a témáról.
Ó, Peti, nagyon sokáig tudnék még veled beszélgetni, de úgy tűnik a számomra így, és a metakommunikáció is azt jelenti, hogy rendben vagy, jól érzed magad a bőrödben, mész előre, Jánoshalma, Kiskunhalas, Szeged, Pest, rendben vagy?
Nem fogok hazudni, azt érzem most, hogy jó irányba megyek, de azért ez is egy olyan dolog, hogy mindig van hova fejlődni, és azért inkább ennek a jól létnek hullám természete van, vannak lokális minimumok, meg vannak lokális maximumok, de szerencsére jó emberek vesznek körül, szerető közegben vagyok mindig, szerencsére tényleg azok az emberek, akikkel körbe vagyok véve, a családom, a barátaim, mindig számíthatok rájuk, és bízom benne, hogy ők is mindig számíthatnak rám. ez megint lehet, hogy szuper pátoszos volt. Valahogy igyekszem mindig a környezetemet tisztán tartani, annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mire számíthat a másiktól.
Peti, végre itthon vagy. Mondhatom így, hogy halasson itthon érezheted magad. Az itthon az otthon? Mit jelent a számodra az, hogy a fővárosi közegből, a olvasztó tégelyből, a gyárból kiszabadulsz, és haza, ide jössz Halastra, János Halmára?
Igen, én haza, és tényleg ez a haza, terápiás jelleggel szoktam hazatérni. Ilyenkor szoktam, pont most például úszni voltam az előbb, én azt is egy ilyen terápiának fogom föl, a családommal való létet is egyfajta terápiának fogom föl, akkor szerencsére az itteni barátaimmal is ilyenkor tudok találkozni. Ez mind-mind olyan dolog, ami így feltölt, és ebből töltek ezek, és akkor ezt tudom így hasznosítani a pesti mókuskerékben. De pont, és akkor engedd meg, hogy elmeséljem a múltkori rá eszmélésemet, ültem János Halmán a vonatkertben, ami hát nem egy nagyon szép környezet, de hogy így nézelődtem ott a régi malom, ami már talán nem működik, de lehet, hogy működik, és így az volt az érzésem, hogy basszus, bármennyire is nem ez a világ legszebb helye, nem egy fehér homokos tengerpart, de hogy azért mégiscsak ez az otthonom, és mégiscsak teljesen jó, meg tök jó ide hazajárni, mert ide kötődök ezer szállal a gyerekkori focizások, a gyerekkori csíntevések, a hazasétálások, a minden egyéb, rengeteg minden köti ehhez a régióhoz, János Halmához, Kiskunhalashoz. Úgyhogy mindig egy ilyen bájos nosztalgiával, meg mindig mosolyal gondolok az itt eltöltött évekre.
Hó, Peti, nagyon jó volt veled beszélgetni, és hát visszatérve a tavaly nyári beszélgetésünkre, azt hiszem, akkor fröccsöztünk. Azt kívánom neked, nekem, hogy legközelebb valami hasonló körülmények között beszélgessünk. Nagyon hálás vagyok, hogy befáradtál rádióba. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ezt fogják a hallgatók is.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.